Kérjük, hogy emeld fel a mi gondolatainkat, és add meg, hogy át tudjunk látni a mulandó földi világ dolgain, és tudjunk az örökkévaló dolgok felé nyitni. Köszönjük azt, hogy vezetsz bennünket, és megtapasztalhatjuk a te jelenlétedet, és köszönjük a teremtés csodáját, hogy emberré alkottál bennünket, és a te képedre és hasonlatosságodra teremtettél minket, hogy meg tudjunk ismerni téged, és te lakozzál a mi szívünkben és lelkünkben. Add, hogy örvendezzünk ennek a nagy titoknak, és tudjuk ezt egyre inkább kibontani a saját magunk számára. Így kérjük, hogy légy jelen közöttünk, és isteni erőddel töltsd el a mi szívünket, és töltsd be a mi lelkünket, hogy veled találkozzunk. Amen. A zsidó levél 13. fejezete, mai passzus, 18-tól a 25-ig. Imádkozzatok értünk, mert meg vagyunk győződve arról, hogy lelkiismeretünk tiszta, hiszen mindenben helyesen akarunk eljárni. Főként pedig azért imádkozzatok, kérlek, hogy mielőbb visszajussak hozzátok. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a jók nagy pásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte, Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Kérlek pedig, testvéreim, legyen örömötökre az intő szó, hiszen csak röviden írtam nektek. Tudjátok meg, hogy Timóteus testvérünk kiszabadult, és jót olvasok. Timóteus testvérünk kiszabadult, és ha megjön, hamarosan meglátogatlak titeket vele együtt. Köszöntsétek vezetőiteket, és a szenteket is mind. Köszöntenek titeket az Itáliából valók. Kegyelem mindnyájatokra. Na, a zsidó levélet vehettük a kalausz szerint. A zsidókhoz írt levél az azért fontos, mert hogy egy olyan gyülekezetről van szó, akinek a paradigmaváltás kellett átélnie már a hitben, hogy egyrészt a régi és még nagyon erősen ott van, mivel hogy ők ugye egyfajta zsidó gyökerekkel rendelkező gyülekezet, és nehéz átírni a szívükben a Krisztus evangéliumára a gondolkodásmódjukat, illetve valószínűleg hitbeni erőtlenség van azok között, akiknek írja ezt a levelet, ugye, hogy a keserűség gyökere felnövekszik, újból beszél arról, hogy hát ne feszítsétek meg magatoknak ismét Krisztust, hogyha bűneitek ismét előjönnek, hanem inkább azt erősíti meg, hogy nem kell ugye visszatérni a kezdetekhez, hanem meg kell állni a Krisztusban, mert az a bűnbocsánat, amit Krisztus már megszerzett az ő számukra, az minden korra érvényes, és akkor is, hogyha az ember megerőtlenedik, vagy ismét mondjuk vétkezik, akkor nyugodtan megállhat a bűnbocsánat kegyelme ajándékával, és nem kell neki visszamennie, úgymond előről kezdenie mindazt, amit eddig megértett. Tehát semmi esetben sem a hit az nem egy újbóli visszajutás oda, ahonnan elindultunk, ha bármit is elrontunk. Most az elrontását azt értem, hogy a hitünkben megerőtlenedünk, gyengébbek vagyunk, vagy talán el is bukunk bizonyos területeken az életünkben. Nem lehet az, akkor megint visszamegyünk, és akkor megint előről kezdjük. Mert ha így nézzük, akkor mindig az a veszély fenyeget, hogy mindig van az ember életében, a lelki életében is olyan, hogy megáll, vagy nem tud haladni, és akkor megint az van, hogy akkor megint érjünk vissza, hogy akkor az elejére, és mintha előről kezdenénk mindig. Tehát nincs ennek létjogosultsága, hanem inkább pont az, hogy ismerjétek meg, hogy kicsoda, hogy kik vagytok a Krisztusban, és ehhez ragaszkodjatok, tehát az identitás kérdése, hogy abban a pillanatban, amikor az ember tudja, hogy kicsoda a Krisztusban, akkor már tud azok felett, a bűnök felett ismét győzni, amelyek előveszik őt, az erőtlenségét át tudja alakítani erővé, megláthatja az okait, hogy miből erednek ezek, és ezért a tanítás, ami a zsidó levélben van, az lényegében egy ilyen tisztázó jellegű tanítás, amikor is megismerik, és újból beavatja őket a zsidó levél írója, hogy mit jelent akkor Isten népének a nyugalmában lenni. Tehát például ugye ezzel kezdődik itt a hitről, a Krisztus feljebb való Mózesnél, és akkor a hit példáit is hozza föl, és hogy megvan a nyugalma a Krisztusban hívőknek is, és a zsidó levél ezt tárgyalja, hogy maradjanak meg ebben a nyugalomban, a nyugalom helyében, ami Krisztusban már megadatott az ő számukra, Isten népének a nyugalma. Igyekezünk tehát bemenni abban a nyugalomban, hogy senki el ne essék az ehhez hasonló engedetlenség következtében. Tehát itt a szombatnap, hogy megvan a ugye zsidóknál ugye a szombatnap, itt meg ugye az úrnapja, a vasárnapnak a szerepe. És mindig az a nehéz, amikor hit és hit kerül szembe, hogy a hitnek van egy meggyőződés, egy igazság tartalma, amit az Istenben látott meg, lehet a zsidó nép hitében is megvan ez. És az, ha jön ugye egy másik igazság, ami Krisztusban megjelent, akkor úgy érezzük, hogy csak egy igazság van. Nem? Mondjuk a zsidó ember. Ugye ez akkor nem lehet a krisztusi, vagy az Úr napja igaz, hogyha mi eddig a szombatot tartottuk, akkor nem lehet az, hogy mostantól kezdve a vasárnapot is tarthatjuk az Úr napjának. Ez ugye ez egy példa. És a zsidó levél írója ezt próbálja áthidalni, hogy Krisztusban az az új szövetség, az annyit jelent, hogy az Úr napja, a nyugalom napja megvan nekünk a Krisztusban. Ezért nem kell visszamennünk, ismét szombatot tartanunk, mert az is megvan írva a Bibliában, és láthatjuk, hogy tartsuk meg a szombatot. És ha nézzük, akkor ugye, akkor még azt érezhetjük, hogy valamit elrontottunk, mert hát egész végig a Szentírásban az van írva, hogy a szombatot kell tartani. Sőt, ugye az adventista egyház mai napig ezt vallja, tehát ma is van olyan keresztény közösség, ahol Krisztust is elfogadják, de egyrészt az ószövetségi előírások, vagy az éppen a szombat törvényét is megtartják, és nem lehet az, hogy vasárnapot, az Úr napját tartsuk meg. Ugye máshol meg mondja is Pál, hogy a napokat valaki megtartja, van, aki nem az Úrért tartja meg, vagy az Úrért nem tartja meg. Tehát egyfajta szabadságunk is van már, hogy élhetünk ezzel, és nem azáltal kerülünk már távol Istentől, és ezt nagyon nehéz megértenie az embereknek, hogy Isten ma már egyrészt minden törvényét betöltötte Krisztusban, de nem úgy tekint ránk, hogy törvény alatt vagyunk. Tehát Krisztusban mi már megszabadultunk a törvény átkától, és a mi hitünket sem a törvény alatti, tehát nem úgy néz ránk emberekre, mint törvény alatt levőkre, hanem mint Krisztus kegyelme alatt levőkre. És ez más szemléletmód, ami nem azt jelenti, hogy nem vonatkozhat rám ugye a 10 parancsolat, amikor én érzem, hogy olyan irányú késztetések vannak bennem, amely ellenkezik a 10 parancsolatok. A törvény nekem tükör, fék és ösztöke, hogy ösztökél a jóra, de önmagában véve engem igazából a jóra már Krisztus szeretete, kegyelme és az ő általa való megszabadítás és megváltás ösztönöz. Ezáltal teljesítem be a jónak a győzelmét magamba, nem a törvény által. Tehát, hogy más a kiindulási pontom, és ezt azért jó, újból tudom, hogy erről sokat is beszélünk, mert ez a Szentírás sokat beszél erről, mert akkor az alap, amire építkezünk a hitünkben, nem Krisztus, hanem még mindig előírások, most azt mondom, vallásos törvények, vagy akár a 10 parancsolat is, amely jó és Istentől adatot, és senki nem mondja, hogy ne építsünk rá, de nem a törvény betűjére építek, hanem a Krisztusban a lélek törvényére építek, amit Krisztus megadott az én szívemben, és elhozta nekem a szabadság tökéletes törvényét. A Krisztusban ezt láthatom. Ugye az, ami a zsidó levél írójának ugye a szándéka, hogy egyrészt bizonyítsa a Szentírásból azt, hogy mi az, ami Krisztusra mutat, illetve lehántsa ezeket a rétegeket, ahol együtthatás van, ahol még a törvény betűje is keményen fogva tartja az ember hitét, hogy megfelel neki vagy nem, ott felmutassa azt, hogy Krisztusban már megfeleltünk a törvénynek, és megvan a szabadságunk, és nem a törvény alatt vagyunk. És így teljesítjük be a törvényt. Csak ehhez egy dolognak kell viszont nagyon jól működni, hogy a Krisztus tökéletes szabadságának törvényét ismerjem meg, ami szabaddá tesz el, és tudjam benne az életemet gyakorolni. Mert azzal, hogy én azt mondom, hogy most már nem kell a törvénybetűjét ugye megtartani, és megkérettem a Krisztust, egy vákumot hozok létre, hogy már nem kell a régit ilyen szempontból mechanikusan követni, de van Krisztus, de utána nincs, hogy akkor mit jelent ez? Nem tudja az ember. És nem tudja ebbe a szabadságban élni, mert vissza-vissza fog esni, és akkor kísérti meg az embert, amikor visszaesik, hogy megint a törvényen keresztül jut el Krisztushoz. Nem tudom, érthető. Visszamegy a régi ajtón, és újból eljut Krisztusig a törvény végéig, de erre mondja a zsidó, hogy ne feszítsétek meg magatoknak ismét Krisztus, mintha újból meg kellene járni az üttörténetet az életetekben, és visszamentek a kezdeti ponthoz. Mert így is eljuthattok Krisztusig, csak mi a probléma? Hogy újból és újból ebbe a körbe maradtok benne, hogy megint nem fog sikerülni, mert Krisztust megint megláttátok, de nem tudtatok igazából élni azzal a szabadsággal. Megint, ha vétkeztek, vagy előttenek vagytok, vagy kételkedtek a hídben, akkor megint visszatértek el, és ebben a körös hídbeli mozgásban nincsen fejlődés. Tehát a lélek ugyanazt az utat járja be. Van egy feloldás benne, van egy megnyugvás, aztán megint egy feszültség, ha nem működik, már pedig benne van, hogy nem működik, hogyha így csinálja, és akkor nem tud a Krisztusban megoldottá válni az ember élete, és ezzel szemben mondja, hogy járuljunk a kegyelem királyi székéhez, és ott Krisztussal egy bizalmi kapcsolatban vagyunk, és tárjuk elé kívánságainkat, hogy ő a főpap, és ő szolgál nekünk, ismeri minden dolgunkat, és közben jár értünk, ne essünk vissza. Ezt így mondja, hogy Isten beszédeinek alapelemeire, mert olyanokkal lettetek, igen, ugyanis ennyi idő múltán már tanítóknak kellene lennetek, mégis arra van ismét szükségetek, hogy titeket tanítson valaki az Isten beszédeinek alapelemeire, mert olyanokkal lettetek, mint akiknek tejre van szükségük, nem kemény eledelre. Aki ugyanis tejenél járatlan az igazság igéjében, mivel kiskorú. A nagykorúak pedig kemény eledel való. Tehát itt van ez a visszaesés, hogy eltompult a hallásuk, és nem értik az Istennek a szabadságát, mert nem tudnak megállni benne. És ezután beszél arról, hogy nem kell újból megfeszíteni Krisztust, de elestek, azok ismét megújuljanak és megtérjenek, hiszen újra megfeszítik önmaguknak az Isten fiát. És nem kell, nem a megtérésen van a hangsúly, hogy térje meg. Bár ezt azért református keresztény is, vagy tanítás, hogy minden nap meg kell térnünk. Ez egy kicsit így nekem hasonló ez. Minden nap meg kell térni, és ez értem, ez azt jelenti, hogy Istenre figyeljünk. Szerintem igazából ezt jelenteni, hogy maradjunk meg az ő tanításában, gyakoroljuk a lelki életünket ezzel, hogy minden nap meg kell, hogy minden nap szenteljük meg őt a mi szívünkben. De ez a szóhasználat talán félreérthető, hogy azt mondjuk, hogy akkor nekem naponként a Krisztus keresztje alá le kell borulnom, ugye, és hogy naponként leborul Krisztus keresztje, és megvallom ismét bűneimet. Hogy leteszem. Ez csak megint az a probléma, hogy mikor lesz az a pont, amikor már nem érzi azt az ember, hogy már nem, hogy tiszta. És az a kérdésem, hogy semmikor. mert mindig azt fogja érezni, hogy van valami bűne még, amit naponta ugye meg kell neki térnie. Ez egyrészt egy igazság, hogy van még bűnünk, és nem lettünk tökéletesek. Mert akkor nem lennénk itt, és nincsen megszentelődés. De ma már nem azért van nekünk Krisztus, hogy nekünk így naponta szerintem így le kell vinni, hanem föl kell szabadulnunk arra, hogy Krisztus mindent kiegyenlített, és én tudok dolgozni az életemben, a tulajdonságaimon, a hibáimon, és már elég az, hogy látom ezt, hogy ez rossz, elhagyom, és megyek tovább a Krisztusban, a ma újfelé, és gyakorlom benne magamat. Ebben benne lehet az én személyes, most azt mondom, bűnbánatom idézőjelben, hogy én ezt meglátom, elszakadok, tehát meg is bánom. De Krisztus kegyelme nem úgy működik, hogy így most mindenáron egy ilyen áldozatot mutatok én be, és azért megbocsát, hanem Krisztusban Isten megbocsátott nekem, és már megvan ez a szabadságom, hogy élhetek ezzel a tisztasággal. És ez a kulcsfontosságú dolog, amit én legalábbis látok, amikor a új szövetségről beszél, Krisztus főpapi szolgálatáról, amely sokkal becsesebb, mint az ószövetségi áldozat, hogy feleleveníti, hogy mekkora a Krisztusnak, milyen nagy ez a kegyelme, szabadsága, amit nekünk elhoz, és hogy ezt ismerjük föl, hogy már törvényeit a szívünkbe írta. Tehát, hogy a Krisztus szabadságának tökéletes törvénye alatt az ember nem tudja tenni a rosszat. Bármi furcsa. Tehát, hogyha ő vele egységben van, nem tudom megtenni. Tehát, hogy innen van az én szabadságom. Nem onnan, hogy én majd legyőzöm, vagy nem tudom, mit csinálok magammal, ahhoz, hogy én már ne tegyem a rosszat. Nem a megbánásom szabadít meg a bűnömtől, hanem az, hogy járok a szabadságomban, amit Krisztus ad nekem, és fölismerem azt, és azáltal megadatik nekem azt, hogy ki tudom kerülni, vagy nem is akarom tenni a rosszat. Addig persze, hogy akarom tenni a rosszat, míg alá vagyok helyezve, és alá vagyok rekesztve a hatalmának, és megkísért engem, és úgymond az életemet nyomja, és feszíti ez a dolog. De amikor megtudom azt, hogy Krisztusban, fölismerem magamban azt, hogy szabad vagyok, mert tudok rajta uralkodni, egy más pozícióba kerülök, és én vagyok fölül, most jó értelemben az ént mondom, a krisztusi énem van fölül. És akkor tudom, hogy még ha meg is kísértett, vagy elbuktam, és nem ő uralkodik fölöttem, semmiféle károsztató hatalma nincsen fölöttem a bűnömnek, hanem akkor tanulok belőle. Elbuktam? Tanulok belőle, hogy itt miért is bukom el. Mit nem gyakorlok, mit nem teszek jól a Krisztusban. És azt felismerem. Tehát a bűn innentől kezdve, és azt mondom, még a javamat is szolgálja, mert tanít engem valamire, és Krisztusra vezet még inkább, hogy akkor mi az a szabadság, amit nekem meg kell élnem ahhoz, hogy ne kerüljek vissza megint. Tehát ezt akarom mondani, hogy ez már teljesen más szemléletmód a bűnnel kapcsolatban. Nem az a fajta régi hozzáállás, amivel én újból károsztatom magamat. Legalábbis én így látom, mert Krisztusban nincsen károsztatása az embernek. Ha valaki egyszer befogadta Krisztust, és Krisztus lelke lakozik benne, átment, nincsen károsztatása többé az életének. Ezt így kell tekinteni. És ezt az embereknek hirdetni kell, hogy ezt tudják, hogy ez így van. És az, hogy én elfogadtam Krisztust, de utána bármi történik az életemben, nem vagyok károsztatás alatt, ha megmaradok, és fölismerem magamban ezt a fajta látásmódot, és gyakorlom ebben magamat, mert akkor ott már Isten kegyelme alatt vagyok, és ezért nehéz nekünk ez az egész bűn, meg kegyelem kérdés, és sokat küzdünk vele, vagy előhozzuk újból és újból, mert ezt az igazságot kell alkalmaznunk ahhoz, hogy szabadok legyünk, hogy Istennel egyek tudjunk lenni. Tehát mi a szabadságom a Krisztusban, hogy Istent imádhatom? Mi volt a baj a bűnös embernek? Hogy nem közelíthetett Isten felé. Mert a bűne miatt elválasztást élt meg. Nem járulhatott Isten jelenlétébe, mert bűnös volt. Mit ad meg Krisztus? Hogy mi, a mi természetünket kiegyenlíti, és én járulhatok minden körülmények között Isten elé. És imádhatom őt, és vele kapcsolatban lehetek. Ez az én szabadságom. És innentől kezdve csak az járulhat Isten színe elé, és ezért mondjuk, hogy mi Krisztusban megyünk az Isten színe elé, mert megváltottak vagyunk, vagyis tiszták. Ezért mondja Krisztus, hogy ti már tiszták vagytok az én beszédeim által, de mondja, hogy azért a lábmosáskor, hogy azért meg kell mossam még a lábatokat. Miért mondja? Mert az életben még mindig tiszták vagyunk abszolút értelemben Isten előtt, de mégis lesznek dolgok, amelyekben még mondhatjuk, azt nem vagyunk teljesen tiszták. És ennek a kettősségét kell jól látni, hogy én magamat mindig tisztán lássam, most értsük jól, annak ellenére, hogy sáros lett a lábom. De tiszta vagyok az Úrban. És így győzöm le a önmagamban levő hajlamokat, vagy erőtlenségeket, vagy bűnöket, és így győzöm le az elkeseredést. Ugye a keserűség gyökere az egy probléma itt, hogy felnövekszik a hitben, és sokan eltántorodnak a hittől, elfordulnak tőle, mert valahogy megkeserednek. Most ez ugye annak pontosan a következménye, ha az emberek ebben a zárt rendszerben működtetik a hitüket, és előbb-utóbb mindig lesz valami, ami kizökkenti őket, akkor egy idő után, ha ezt érik meg, hogy ennek sosincs vége, akkor ebben elfáradnak. Erőtlenné válnak, megerőtlenedik a hitük, nem látják a Krisztus felszabadító szabadságát, és nem tudnak vele élni, akkor abba hagyják a hitbeli ragaszkodást Krisztushoz, és visszatérnek a régebbi lelki megoldásaikhoz, mert nem működött nekik Krisztus. Most csúnya szóval mondom, nem működött a hitük, nem tudott felszabadulni, és akkor vissza fognak térni az előző tanításokhoz, és azt szerint próbálják újból megélni a hitet. Tehát ezért mondja például Pál, beszél ugyan a bűnökről, hogy mik a testnek a cselekedetei, de mindig szembeállítja a lélek cselekedeteivel. És azt mondja, hogy ti pedig teljesedjetek be a lélekkel, Isten lakozzék a ti szívetekbe, engedelmeskedjetek az ő indításának. Tehát az Istennel való közösség és imádat kerül az első helyre, és azt bontja ki. Mert igazából ugye Jézus is azt mondja, hogy nincsen már bűnötök, egy bűnötök van, hogy nem hisztek bennem. Tehát Krisztus kereszthalála után, amikor minden bűn eltöröltetik, ha így nézzük Istenet, akkor milyen bűn létezik? Most így nagyon durván megfogja. Nem létezik más bűn, csak az, hogyha nem hiszünk ő benne. Tehát, és itt jön, tehát, hogy minden bűnnek a gyökere már, így a megváltás alapján, egyrészt mondhatjuk a bűnös természetünket, amely hát teremtettségünknél ugye benne van, hogy mi kívánjuk vagy akarjuk a rosszat, másrészt pedig a fel nem ismerése az új természetünknek, hogy már Krisztusban mi új teremtés vagyunk. Ez a bűnünk igazi forrása már a Krisztusban, hogy nem tudom, hogy ki vagyok. És nem ismertem föl az igazi természetemet, és nem gyakorlom benne magamat. Azért csak a régi természetembe tudom magamat gyakorolni, mert valamibe kell magamat gyakorolni, nincs olyan, hogy vagyok is, meg nem is, tehát én mindig valahol vagyok, és alaptermészetem szerint a régi természetem mindig kéznél van. Tehát azt nem kell nagyon várni, hogy mikor jelenik meg. Az meg fog jelenni. És ezért a Krisztus új természete, vagy az isteni természetemet, azt viszont imádatban, vagy Krisztussal való kapcsolatban, Istennel való közösségben tudom meglátni és gyakorolni bennem magamat. És ezért kellenek a tanítások, hogy erre mindig felhívják a figyelmet, és bátorítsák azokat, akik már hisznek, hogy ne hagyják abba a Krisztusban való hitüket, erősödjenek meg, álljanak meg benne abba a szabadságba, és ne menjenek visszafele, ne gondolják azt, hogy rossz, amit eddig hittek, hanem ismerjék fel, hogy akkor mit is jelent a Krisztusba vetett hitük, és azért abban erősödjenek meg. Ezért a hitről is beszél az időhoz írt levélírója, hogy micsoda a hit. Tehát tisztázni kell az alapvető kérdéseket, és fel kell tudniuk ismét venni az élő hitet, és ezután pedig meg kell állniuk abban, amit már kaptak. Hát röviden ez lenne, és akkor itt ugye most a mostani szakaszról imádkozzatok értünk, itt kérnek imádságot, mert meg vagyunk győződve arról, hogy a lelkiismeretünk tiszta, hiszen mindenben helyesen akarunk eljárni, tehát egyfajta hitbeli bizonyosságuk van, hogy tökéletesen kifejtette a levél írója, ami a hitben az ő számukra megoldást jelent, és hogy imádkoznak azért, hogy ismét találkozhassanak. Tehát fontos az, hogy a tanítás jól megérkezzen, utána meg a közösség, amiben ez kifejtik. És itt megint a békesség Istenéről szól. Tehát az embernek az alapvető problémája az, hogyha valami nem működik, akkor azt hiszi, hogy Isten haragszik rá. És a haragó Isten képből ki akarja vezetni a hitben az zsidókhoz írt levél írója, hogy már a békesség Istenével állnak kapcsolatban, aki megbékélt velük a Krisztusban. Tehát ez nem akkor történik meg, amikor mi újból és újból megbánjuk a vétkeinket, hanem a békesség Istene egyszer és mindenkorra megbékélt a Krisztusban, és ezt ő döntötte el velünk. Isten haragja marad azokon, akik nem fogadják el az ő békességét. Ilyen szempontból létezik még az Isten haragja, ami számunkra, aki nem ismeri fel, vagy nem akarja elfogadni, a békesség Istenét, annak a számára a haragó Isten kép marad, mert nem is maradhat más. Mert ott a lelkiismeret furdalása, ott van az ő emberi hozzáállása az isteni dolgokhoz, és nem tapasztalja meg az Isten szeretetét a Krisztusban, akkor mi marad neki? Csak a régi Isten kép maradhat neki, ami elől menekül, a félelem marad benne, a szorongás, vagy az, hogy nem tud mit kezdeni önmagával és az Istennel, nem tudja ezt kiegyenlíteni. De a Krisztusban már nekünk a békesség Istene van, aki minden körülmények között üdvözíteni akar bennünket, és erről az alapról indulunk. Tehát ezért jó, hogy békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vér által kioszta halottak közül a mi Urunkat Jézust, a juhok nagy pásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra. Na és ez a lényege a tanításnak, hogy szabaduljatok már föl, ne legyetek lekötözve saját magatok gondolkodás módja által. Az Isten teljesen újat akar veletek kezdeni, és ő készségessé tesz benneteket minden jóra, hogy ti az ő akaratát teljesítsétek, ebbe is szabadságot ad nekünk, hogy ez is be fog teljesedni rajtunk, hogy mi egy akarattal legyünk ő vele, emiatt se kell aggódni, hogy jaj, hogy lesz az, hogy én megértsem Isten akaratát, vagy hogyan fogom én teljesíteni. Tehát ne aggódjatok ezen, mert Isten fogja bennetek munkálni. Tehát ő munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte. Tehát ez a csodálatos dolog, hogy a Krisztus tökéletes törvénye ezt adja meg, nincsen megfelelési kényszer az Istennek. Mert ha megfelelési kényszer van, én akarok megfelelni az ő akaratának. Én akarom teljesíteni, én félek rettegek, hogy vajon jól teszem-e, amit teszek. A Krisztus törvényeben pedig azt kapom meg, hogy Isten munkálja bennem, és meg fogom látni, és nem kell félnem Istentől. A békesség Istenétől nem félünk. Az nem félelmetes Isten, a békesség Istene. Hanem abban egyfajta szabadságot kaptam már, hogy az Istent nem félelmeimen keresztül látom. Nem az elvárások Istenét kaptam meg a Krisztusban. Mert ugye ez a másik dolog, amit aztán zárom a gondolatot, hogy legyen miről beszélni, hogy legyen alkalom beszélni, hogy most hirtelen akartam mondani, hogy mert hogy a Krisztusban való Isten képem is lehet még az elvárások Istene, tehát hogy ha Krisztus ennyi mindent tett értem, ha Krisztus meghalt értem, és én még csak itt tartok, és akkor van egy bűntudatom. A kegyelem miatt van bűntudatom. Hogy Isten megbocsátott nekem, és én még mindig itt szöszölök az én kis bűneimmel. Tehát furcsa mód, ugye a kegyelem miatt, hogy mindent elengedett nekem Isten, és nekem még mindig vannak bűneim, akkor lehet bűntudatom. De ez nem az evangélium. Mert Mert Isten nem akart nekünk a kegyelemmel bűntudatot okozni. Hogy akkor még legyen egy nagyobb tüske így a lelkünkben, hogy én ekkora szeretettel szemben én még mindig csak így viselkedem. Mert akkor ez egy, azért mondom, hogy ez azért rossz, mert megint lehet a fejlődésemet, ez egy kicsit ösztönzi, hogy tényleg Isten ennyit tett, ezt jó látni. De nem szabad, hogy engem a bűntudat vezessen a jóra. Mert az nem szabadság. Hanem akkor le vagyok kötelezve örökké egyfajta lekötelezettséget érzek iránt, és ettől még nem vagyok szabad őt imádni. Mert azért imádom, mert ő megbocsátott nekem, és elengedte a bűneimet. Nagyon furcsa dolog ez, hogy a következő pont nem azért imádom Istent, mert megbocsátotta a bűneimet a Krisztusban. Hanem azért imádom, mert ő fölismerem benne az Istenemet. Nem a bűneim megbocsátása miatt imádom Istent, hanem önmagáért imádom. Miért bocsátja meg Isten a bűneimet? Hogy semmiféle akadályom ne legyen ahhoz, hogy ő tényleg tudjam imádni. Tehát igazából, tehát ez is egy furcsa dolog, hogy azért szeretjük Istent, mert ő megbocsátja a mi bűnünket. Igen, ez is egy dolog, de ez is válhat csapdává. Most egy furcsa módon mondom, mert ezáltal a bűnöm mindig ott van, Isten is közöttem. Valahol. És nincs az, hogy imádom Istent, mert ő Isten, és tudom, hogy én ember vagyok, és nincs már közöttünk elválasztás, nem kell a bűneimmel foglalkoznom. Imádhatom Isten tisztán a gondolataim, és nem kell önmagamra mindig néznem, hogy én ki vagyok. Tehát úgy imádom Istent, hogy közben egyfajtában magamat nézem, hogy de nekem ez se jó. Tehát így nem lehet imádni Istent, hogy mindig végig magamat nézem, és fölnézek Isten, hogy imádlak, és megint nézem napi 24-ben magamat, és két percig nézem Isten csodálatos tisztasságát, és utána megint magamat nézem, és imádkozom, hogy Isten szabadíts meg önmagamtól. Ugye? Akkor a napi 24-ben önmagamat ma foglalkozom, és nyűglődöm, és kérem Istennek a segítségét, hogy szabadítson meg önmagamtól. Hanem most azt mondom, hogy nem is kell, hogy foglalkozzak ezzel az önmagammal, mert Krisztusban van egy új énem, vagy egy isteni teremtettségem, és annak örvendezhetek is. Ez az ajándék. Ezt ajándékba kapom. Önmagamnak a tisztaságát, mert ezt Isten nekem ajándékba adta vissza, hogy tiszta vagy, és megtisztítottalak téged, és megváltottalak, enyém vagy állapot. Tehát ezért fontos, ezért jó az, hogy nincs egy maradandó városunk, hogy keressük az odafelvalókat, meg sok ilyen dolgot mond itt a végén. Meg mindaz, ami itt van, hogy legyen megbecsült a házasság mindenkinek, házas élet legyen tiszta. Az emberi életnek az egyéb arányait, itt mondja, hogy a vendégszeretet legyen meg, ne feledkezzetek meg a foglyokról. Tehát a bizonyos bűnöktől visszavon, hogy ezt ne tegyétek, meg legyen tiszta ez a dolog. Ez már az alkalmazása annak a szabadságnak, hogy hol vannak azok a pontok, ahol ezek megnyilvánulnak. De ez nem az, hogy akkor most ti erkölcs és morális nem tudom, erőket összpontosítsatok, és gyorsan tisztítsátok meg magatokat ezektől. Nem pusztán csak ez. Ez is lehet, hogy felhívjuk a figyelmet, hogy legyen tiszta a házasságod, és őrizd meg. De miért legyen tiszta? Mert most azt mondjuk, hogy legyen tiszta. Hanem azért, mert olyan szabadságod van, amiben tiszta lehet a házasságod. És meg tudod magadat őrizni ezektől. Tehát ezek már következmények, és nem pedig törvény szava, amit mond nekem, és akkor ezt nekem be kell teljesítenem. Hanem ez egy jutalma lesz annak, és gyümölcse lesz annak, akivel kapcsolatban vagyok. Jó. Hát én körülbelül ebbe tudtam volna. Tehát az, hogy a megoldás újból Krisztus, mert erre vezeti vissza, bármi furcsa. Pont azokat, akik Krisztusban megerőtlenek, azt mondják nekik, hogy a megoldás Krisztus. Ugye, és ezt próbálja kifejteni, hogy miért. Miért nem volt eddig megoldás Krisztus, és most miért az. Újból ismerjék ezt föl. És Ezt próbálja tisztelni a zsidó levél.